Isten igéjét ma a Galatabeliekhez írt levélből olvasom, a harmadik részből, a 19. verstől a 29. versig. Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatott, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól. A törvényt angyalok közölték közbenjáró által. Közbenjáróra nincs szükség, ahol nincs két fél, Isten pedig egy. A törvény tehát az ígéretek ellen van? Semmiképpen sem. Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, valóban a törvény alapján volna a megigazolás. De az írás mindenkit bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusban vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény nevelünk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve, mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincsen zsidó, sem görög, sem szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztusai vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy adtad nekünk a te szent igédet, a te törvényedet, és a törvényedben, a te igédben folyton és folyvást, a te fiadról olvasunk. A Biblia tele van az őről a szóló ígéretekkel, proféciákkal, és hálásak vagyunk neked azért, hogy ő eljött, ezzel beteljesítve számos ígéretedet, és hálát adunk neked azért is, hogy tudjuk, hogy ő eljön újra. És ezzel minden, ami az írásban meg van írva róla, minden, amit te megígértél, azt te beváltod és beteljesíted. Köszönjük neked, hogy az ő vére megtisztított minket, akik hiszünk, megtisztított minket a bűneinkből, és ő megmentett minket, ő a mi megmentünk. És nem kell a te haragod elé állnunk, mert az ő vére befedez minket. Azért imádkozom ma, hogyha van ma olyan itt, akit még nem fed be az Úr Jézus Krisztus vére, ő is jöhessen hozzád. Ő is tudjon leborulni előtted, és megvallani neked a bűneit. Köszönjük, hogy te megelevenítesz, és te azt mondod, hogy aki megalázza magát, azt te felmagasztalod. Köszönjük neked az Úr Jézust, és kérünk téged, ma, amikor itt vagyunk, formáld a mi szívünket, hogy tudjunk ő rá figyelni. Legyen a mi szívünkben a te lelkednek az ereje, aki megelevenít minket, aki készé tesz minket arra, hogy az ő eljövetelét várjuk, és készen legyünk, amikor te hívsz minket. Ezt kérjük az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
Remélem, hogy mindenki ma befejezte minden készülés a karácsonyra, a díszeket ma fönt vannak otthon, minden ajándékot már megvásároltunk, esetleg még egyszer kell menni az ABC-be egy pár dologért, de az egy maximum 10 perc munka lesz, és most már lesz egy-két nap, amikor csöndben tudunk lenni, és nem rohangáljunk sehol, hanem gondolkodunk arról, hogy miért ünnepeljük most. Azt kell mondani, hogy sajnálom, szerintem a legtöbb ember részében a következő 3-4 nap nem lesz így, hanem tovább fogunk rohangálni, tovább fogunk ezt is azt csinálni. De legalább van egy óra most, lesz egy óra ma este. lesz egy óránk 25-én délelőtt, amikor nem figyeljünk ezek a dolgokra, hanem tudunk figyelni Istenre. És mi az, amit ő üzen nekünk most karácsonykor? Kihez küldte Isten Jézust? Ez egy kérdés, amivel kell foglalkoznunk most karácsonykor. Nem fogunk beszélni ma délelőtt a karácsonyi történetről, arról, hogy hogyan jött Jézus, hanem ma az a célom, hogy egy kicsit beszéljünk arról, hogy kihez jött Jézus. Miért jött a világba? Isten miért adta ezt az ajándékot, amit adta? És ott a vázlaton lehet látni, hogy az első pont minden bűnös emberhez. És akkor, felmerül a kérdés, akkor ki tartozik ehhez a csoporthoz? Ki tartozik ehhez a csoporthoz, hogy bűnös? Ha visszamenjünk a római levelre, a Róma harmadik részében, Paul ebben a fejezetben nagyon világosan beszél arról, hogy ki az, aki bűnös. És lényegében ő azt mondja, hogy minden ember kivétel nélkül bűnös. Mi nem tudunk azt mondani, vagy gondolni, hogy én templomba járó ember voltam gyerekkorom óta, én igyekszem az Isten törvénye szerint élni, én jobb vagyok, mint a másik ember. Nem. A Róma harmadik részben világosan látjuk, hogy minden ember bűnös kivétel nélkül. A Róma harmadik rész, a 23. versben azt mondjuk, hogy mindenki vétkezett. Ez az Isten igéje. Ez az Isten kijelentése, hogy mindenki bűnös. Valóban hiszünk azt, valóban felfogtunk azt, hogy mindnyájunk bűnösünk. A felolvasott igében látjunk, hogy Paul beszél a törvényről, és mi a törvény szerepe. Nagyon fontos, hogy megértjünk azt, hogy soha sem volt az Isten tervében, hogy valaki tudna üdvözölni a törvény megtartása által. Isten az egyik fő oka, hogy adta a törvényt, hogy a törvény egy kicsit olyan, mint egy tükör, ami segít minket látni, hogy milyen a mi szívünket. Nagyon nehéz látni, mi van belül. Ahogyan egyre idősebb vagyok, látom azt, hogy gyakrabban kell mennem az orvoshoz, látom azt, hogy amikor megyek az orvoshoz, ő fölír ezt a gyógyszert, vagy azt a gyógyszert, és az egyik probléma, ami kiderült nálam az orvosnál, hogy magas a vérnyomásom. Az utolsó pár napban valószínűleg nagyon magas volt, de én nem mértem használni a vérnyomás mérő az utolsó napokban. De az az érdekes, hogy ha valaki használ egy vérnyomás mérő, megnézi azt, és látja azt, hogy magas a vérnyomása, vagy nem. Megnézi, látja, hogy 155 per 100, akkor hogyan reagál az ember? Az sokkal magasabb, mint az átlag, az nem életveszélyes, de nagyon közel ahhoz, hú, ez nem jó. És akkor várom egy fél órát, és utána újból mérem a vérnyomásomat, és azt, hogy már egy kicsit ideges lettem, hogy olyan magas volt, egy fél óra múlva, mi történt? Még magasabb. Most már 162, 105. És akkor, kell mennem orvoshoz, nem kell mennem, akkor megyek az orvoshoz. Beülök a kocsiba, és beállok a forgalomba, és nem tudok se jobbra, se balraba menni. Amikor érkezem az orvos, melyik följebb megy? Az orvos megnézi a vérnyomásomat. És azt mondja, hogy igen, probléma van, menjél a háza, és naponta ötször mérjél a vérnyomásodat. Igen? Csak csinálja azt. Milyen nevetséges tanács lenne az? Az, hogy valaki megméri a vérnyomást, attól nem gyógyul meg. Szükség van valami változás az életben. Vagy az, hogy a megfelelő gyógyszert szedek, vagy az, hogy egy stresszesebb, mintesebb életet élek. Vagy az, hogy az étrendem változom. De amit akarok mondani, hogy az a vérnyomás mérő nem tud meggyógyítani engem. A vérnyomás mérő van egy feladat. Az mutatja egy külső segítséggel, mi van belül. És amikor látom, hogy mi van belül, az nem tetszik nekem. A Galáta harmadik részben, amikor Paul beszél a törvényről, ő azt mondja, hogy a mi lelki életünkben a törvény ugyanolyan funkció, mint egy vérnyomás mérő. Ugyanaz a funkció. A törvény nem tud meggyógyítani senkit. A törvény csak mutatja nekünk, hogy valóban milyenek vagyunk. És amit mutat mindenkinek, kivétel nélkül, a törvény mutatja azt, hogy bűnös vagy. A törvény mutatja azt, hogy én is bűnös vagyok. A törvény mutat mindenkinek, az a segítség, amit Isten ad, hogy azt látja, mutat mindenkinek, hogy problémája van. Ha az ember mér megnézni a vérnyomást, és látja, hogy magas, akkor tudja azt, hogy ő nagy veszélyben van. Van egy veszély, hogy lehetne agyvérzése. Van egy veszély, hogy lehetne egy szívinfarktusa. És amikor az ember megnézi a vérnyomást, és látja, hogy túl magas, lényegében mi azt mondjuk, az egy élethalál kérdés. És én azt mondom, hogy az átlag ember, amikor látja, hogy van probléma a vérnyomással, ő fog menni az orvoshoz, aki tud segíteni. Én azt mondom, hogy milyen jó lenne, ha az ember ezt csinálna, amikor az Isten törvénye mutatja, hogy van egy még nagyobb betegség benne. Van egy olyan betegség minden emberben, ami a halál okoz. Nem a fizikai halál, hanem a lelki halál. Melyik a fontosabb? Hogy az orvos a földön meggyógyít minket, és kapunk meg 20-30 év, vagy az, hogy Isten meggyógyít minket, és kapunk egy örök életet. Én azt mondom, hogy a kettő nem lehet összehasonlítani egymással. A 30 év és az örök élet nagyon óriási a különbség. Persze jó a 30 év, senki nem fog panaszkodni arról. De mi lesz velünk, mint öröki? A Galata 3-ban azt mondja, hogy van egy megoldás. És az Jézus Krisztus. És az, hogy olvasom a 24. vers, tehát a törvény nevelőnk volt, Krisztus íg. A törvény nevelt, a törvény mutat nekünk, hogy mi menjünk Krisztushoz. Hit által igazuljunk meg. A kereszténység üzenete. Most karácsonykor, és minden más alkalman, az, hogy az embernek van reménysége. Van egy gyógyszer, ami tud meggyógyítani. És az a gyógyszer, Jézus Krisztus. Ma reggel én beszettem az én vérnyomás gyógyszeremet. Az, amit az orvos mondott. Minden reggel azt csinálom. És az segít. De a kérdés az, hogy hogyan tudunk beszedni, vagy bevenni Jézust. Mi nem tudunk bevenni őt az életünkben, ahogyan mi beszedjünk a gyógyszert. Hanem itt ebben az igében azt mondja, hogy úgy lehet befogadni Jézust, hogy hit adta. Az, hogy mi hozunk azt a hitlépést, hogy Uram, bűnös ember vagyok. Szükségem van egy megváltónak. Én nem tudok megváltani magamat. Én nem tudok más gyógyszert javasolni, találni. Az egyetlen megoldás az, hogy hiszek Jézus Krisztusban. Mit jelent hinni benne? Miről van szó, amikor beszéljünk erről a hitről? Az a hit azt mondjuk, hogy mi elfogadjuk azt, amit Isten mond a Szentírásban. Mi olvassunk az igét, és azt mondjuk, hogy számomra ez igaz. És az, hogy ez igaz, én nem csak a fejemmel tudomásul veszem, hogy ez igaz, hanem a szívemmel én hiszek abban, amit Isten ad. Én teszek egy hitlépést abban, hogy én azt mondom, hogy Isten, az én életemet én teszem a te kezedbe, és én bízom benne. Tudjátok, hogy én a Daily Race-en növekedtem fel az Egyesült Államokban, és amikor idejöttem Magyarországra, egészen más volt a telek, mint ami voltak ott. És egyszerű bolyaval, amikor lementünk a Balatonra, ismertek a történet, én nem mertem rálépni a jégre. Mert az én gyerekkoromban én sohasem láttam azt, hogy van ilyen vastag jég egy tavan, hogy az ember tud rámenni a jégre, és az a jég fönt tart. És amikor először ott voltam a Balaton parton télen, amikor jó vastag volt a jég, és mindenki játszott a jégen. Nagyon nehéz volt nekem azt a hitlépést tenni. Mert az én tapasztalatom, akkor már 30 év keresztül, vagy legalább annyit, az, hogy ez lehetetlen. Az ember nem tud egy tavan járni a jégen. Mert az én tapasztalatom 25 év keresztül az volt. De most egy másik helyzetben voltam. Most már volt olyan helyzet, ami az előtt nem találtam. És akkor nehezen, de végre tudtam azt a hitlépést tenni, hogy én ráléptem a jégre. Kicsi volt a hitem, de megfelelő volt a jég. Megbízható volt a jég, és amikor én ráléptem, én fönt maradtam. Lehetséges, hogy van olyan ember, aki 25 év keresztül úgy élt, hogy én nem hiszek Istenben. 25 év keresztül nem tapasztalta azt, hogy Isten jó, hogy Isten szeret, hogy Isten megbízhat. És ha 25 év, 30, 40, 50 év keresztül az ember így él, hogy nem hisz, vagy olyasmit lát, ami kétségbe vonja az ő hite, akkor nagyon nehéz. Az, hogy én tudtam rálépni a jégre, mondhatjunk, hogy valahogyan kellett megismerni azt a jéget. Kellett megismerni azt, hogy megbízható. És ugyanez van Istennél, kutatni kell. Utána kell nézni, olvasni kell az igét. És akkor fogunk látni és megérteni, hogy igenis, Jézus Krisztus az itt, az út, az igazság és az élet. Ő az Isten ajándéka, amit ő adott karácsonykor. Ez a legnagyobb ajándék, amit bármikor bárki adott. Van még két pont a vázlatban. Az egyik pont az, hogy kihez küldte Isten Jézust? Minden néphez. Fontos, hogy mi megértünk azt, hogy az Isten, akivel találkozunk a Bibliában, nem csak az európai fehér bőrű ember Istene, hanem ő az Isten minden embernek. Ő küldte Jézus minden néphez. Ezt látjuk az Ószövetségben, több helyen, csak egyet olvasom most, a 96. Zsoltár, az első pár verset. Énekeljetek új éneket az Úrnak. Énekel az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjatok nevét, hirdessetek szabadítását minden nap. Beszéljetek el, dicséretek a nemzedeteknek, csodáit minden népnek. Jézus az utolsó gondolata, amikor itt volt a földön, mielőtt fölment a mennybe, ő a nagy küldetést adott a tanítványoknak, amikor azt mondta nekik, mindegyik evangélium, az evangélium végén a Máté, a Lukács és a Márkban az, hogy menjetek. Amikor mentek a Mátéban, a Márkban menjetek. Az egyház feladata, a gyülekezetünk feladata, nem csak foglalkozni azzal, ami van a mi kis közösségünkben, hanem van egy sokkal nagyobb feladatunk. A feladatunk, mint gyülekezet, hirdetni az evangéliumot minden népnek. Hogyan tudunk csinálni azt, amikor mi csak itt vagyunk Budapesten? Én azt mondom, hogy több lehetőségünk van hirdetni az evangéliumot minden népnek. Az egyik lehetőség az, hogy látni azt, hogy Magyarországon belül nagyon-nagyon sok külföldi hallgató van. Lényegében mi most már egy olyan világban éljünk, hogy nem kell menni sehova, az egyik értelemben, mert azok az emberek jönnek hozzánk. Ez nagyon tapasztaltam, amikor Los Angelesben éltem. És attól függ, hogy az ember melyik rész volt a városban, ott volt a kínai negyed, ott volt a mexikai negyed, ott volt a koreai, és tudnám felsorolni valószínűleg 100 különböző ország. Ahol van egy kis negyed, egy városban. Nem kell elmenni valahova, itthon van egy lehetőség elérni népek minden országban. Ugyanakkor van a lehetőség, hogy mi adjunk anyagi támogatást különböző embereknek, akik szolgálnak különböző földrészen. Hogy mi két hetente kedden, amikor összejövünk egy gyülekezeti ima alkalmat, akkor tudunk imádkozni azok az emberekért, akik külföldön szolgálnak és hirdetnek az evangéliumot. Igenis vannak lehetőségek nekünk hirdetni az evangéliumot minden népnek. És azt is mondom, hogy lehet, hogy kell gondolkozni arról, hogy Isten mit vár tőled. Lehetséges van valaki, vagy van valaki közöttünk, aki Isten akar küldeni valahova. Misionárusként. Kész vagyunk-e azt mondani, hogy igen, én vállalom azt, Isten vállalta, hogy ő eljött a mennyből. Egy tökéletes hely. És ő idejött ebbe a földbe élni. Hogy tudta teljesíteni az ő feladatot. Testvéreim, Budapest nem olyan jó, mint a mennyország. Ha Isten küld minket valahova, akkor egy jó helyet kell itt hagyni. De a különbség, ami Budapest és ahova mi tudnunk menni, az nem olyan nagy, mint a különbség a mennyország és Izrael között, ahova Jézus jött. Sokkal könnyebb a feladatunk nekünk menni valahova. Vizsgáljuk meg, Isten mit vár tőle. De van egy másik gondolat itt ebben az igében, a Galata 3-ban, és az nem csak, hogy minden néphez, hanem az a gondolat, hogy minden fajta emberhez. Itt olvasunk a 28. versben, hogy Krisztusban tehát nincs zsidó sem görög, nincs szolga sem szabad, nincs férfi sem nő. Mert mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Nagyon könnyű személyválogató lenni. Amikor gimnáziumban jártam, az volt az időszak az Egyesült Államokban, amikor döntötték, hogy ettől kezdve nem lesz egy iskola a fehérbőrűeknek ebben a városrészben, és lesz egy iskola a feketebőrűeknek ebben a városrészben. Hanem azt mondták, hogy iskolabuszokkal fogunk venni emberek innen oda és innen ide, azt, hogy legyen egyforma arrán mindegyik gyülekezet, mindegyik iskolában fehérek és feketék. Nem sikerült, de ez volt a terv. És akkor én egy olyan környezetben növekedtem föl, ahol nagyon sok fehér ember volt egy nagyon negatív vélemény a fekete emberről. Esetleg, amikor én iskolás voltam, 100 évvel ezelőtt volt a polgárháború az Egyesült Államokban. De 100 év a polgárháború után még mindig volt egy óriási különbség. És nagyon sok fehér emberben volt egy előítélet, hogy milyen egy fekete ember. Volt egy férfi, egy presbiter a gyülekezetünkben, ahova én jártam. És ő kijelentette a gyülekezet vezetőknek, ha egy fekete ember belép ebbe a gyülekezetbe, én tovább nem fogok ide járni. És mi nagyon közel, a gyülekezet nagyon közel volt egy katonai laktanyahoz. És a hadseregben már, úgy mondom, hogy sokkal előre volt azt a elfogadás a feketek és a fehér között. És egyszer egy fekete katona jött hozzánk Isten tiszteletre. És azt kell mondanom, hogy az a vasárnap után én sohasem adtam azt a férfi, aki presbiter volt a gyülekezetben. Lehetséges, hogy megjött, de én nem láttam. Mert ő azt mondta, hogy én ilyen emberekkel én nem tudok közösséget vállalni. Minden ember. Az az ember, aki a bőre más színe, mint a miénk. Jézus hozzá jutott. A zsidó és a görög. Nem tudunk különbséget tenni, hogy kihez jött Jézus. Ő mindenkihez jött. Utána van az, hogy szolga és szabad. Mi a rabszolgaság nem nagyon látjuk most Magyarországon, de mégis lenne olyan emberek, akik azt mondták, hogy vannak olyan munkaadók, akik úgy viselkednek, mint a szabadok, mert lényegében ők csinálnak azt, amit akarnak, és az alkalmazott nála, ő lényegében azt lehet mondani, hogy ő egy alacsonyabb rangú lény. A minimum bért adjuk neki, ha adjuk neki, követeljük a túlórát, de nem adjunk azt, ami a törvény előír, hogy mennyi plusz fizetést kell adni. És amiatt mi egy olyan társadalomban élünk, ahol vannak nagyon gazdag emberek, és ahol vannak nagyon szegény emberek. Jézus kihez jött? Jézus mindenkihez jött. A leggazdagabb, akit néha mi megítéljünk, mert ő túl gazdag, és a legszegényebb, akit mi néha megítéljünk, mert túl szegény. Jézus jött azok az emberekhez. A leggazdagabb és a legszegényebb. A folytása. Nincs férfi sem nő. Különbséget nem tesz, amikor van szó az üdvösségről. Mindenki egyforma. Mindenki egyforma. És az a mi feladatunk, mint a Krisztus népe, hogy mi tudunk hirdetni az örömhírt. Mindenkinek. Az az ember, aki hasonló hozzánk, és az az ember, aki egészen más, mint mi. Nem mindig könnyű csinálni ezt. Én emlékszem, és elég 25 évvel ezelőtt, egy nagyon szegény férfi kezdett járni a mi gyülekezetünkbe. Egy olyan férfi, akinek csak egy nadrágja volt, egy kopott tele van lukakkal a farma nadra. És ő jött a mi gyülekezetünkbe. Egy időre rendszeresen. És utána kimaradt. És az egyik nap, amikor összefutottam vele, kérdeztem tőle, hogy nem jársz. És ő azt mondta nekem, Vanti, az egyik vasárnap, amikor ott voltam az Isten tiszteletén, valaki mondta nekem, hogy nem szabad ilyen ruhában jönni egy Isten tiszteletre. Ez a ruha nem méltó arra, hogy valaki jöjjön Isten tiszteletre. Ez volt az egyetlen nadrágja. Ő azzal nem akarta mondani Istennek, hogy én nem tisztelem. Ő akart jönni, hallani az evangéliumot. És az, hogy egy ember mondta neki, hogy a ruhád nem felel meg. Ő kimaradt. Nem tudom, mi történt vele. de fáj a szívem. Amikor gondolkodom arról, hogy valaki jött köztünk. És amiatt nem tudott maradni. A Máté 9. részben a 10. verstől 13. versig olvasom. És történt, amikor Jézus asztalhoz telepedett a házban, sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival együtt. Megláttak ezt a fariseusok, és szóltak tanítványainak, miért eszik a ti meserek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Ő pedig, amikor ezt hallotta, így szólt. Nem az egészségeseknek van szükség orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljatok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot kérek, vagy akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Jézus a főorvos. Jézus az, aki tud meggyógyítani. Jézus jött a betegekhez. Vagy beteg vagy beteg voltál. Nincs kivétel ebben a teremben ma. Ha beteg voltál, azt jelenti, hogy már találkoztál Jézussal. És van új élet és örök élet Jézus Krisztusban. Ha még beteg vagy, van lehetőség elfogadni azt az ajándékot, ami több mint 2000 évvel ezelőtt Jézus Isten küldött a földre. Jézus Krisztus. Az az én reménységem és imádságom, hogy ebben az évben, ezen a karácsonykor, mi mindjárt tudunk megérteni ezt a saját szívünkben, és mi tudunk hirdetni ezt mindenkinek, akivel találkozunk. Imádkozunk. Édesatyánk, hálát adunk neked, mert te vagy a legjobb orvos. És köszönjünk, hogy nem kell sorba állni, amikor fordulunk hozzád, amikor menjünk hozzád. Mindig ott vagy, vársz ránk, és kész vagy elfogadni minket a te családadba, amikor mi oda menjünk hozzá bűnbánattal, és kérjünk hitben, hogy te legyél az Úr. Kérjünk segíts mindnyájunkat, hogy tudunk nyitott szemekkel csinálni azt, amit csináljuk a következő napokban. Segíts minket, hogy tudunk észrevenni a beteg emberek, akik élnek mellettünk, körülöttünk ebben a világban. És segíts, hogy tudunk vezetni őket a megváltóhoz. Ezt kérjünk a te nevedben. Amen.